24 órás sztori, és ami utána jön. A gyerekek óhatatlanul leutánozzák a szülők mintáját, de ennek a kudarca náluk sokkal később manifestálódik, 20-as éveik vége felé, 30-as éveik elején. A szülők sokszor nem is tudják mindezt. A gyerekeik sokszor haragszanak rájuk, nem is akarnak velük beszélni sem. Ezeket a szülőket azonban nem félreállítani kell, hanem a megfelelő helyre rakni. Sokan a lányok közül egy idő után elkezdenek gondolkodni, hogy szeretnének-e olyan életet élni, mint az anyjuk. Nézzünk egy 24 órás sztorit, amelyet manapság oly sok hölgy űz. Egy középkorú hölgy élete manapság miből is áll, ha a gyermeke kicsi, vagy akár egy kicsit nagyobb? Fel kell, általában egy idővel a férjével, vagy a pasi egy kicsit megelőzi, aki elhúz a francba melózni. Ő folytatja a reggeli készítést. Ha iskolás korúak a gyerekei, akkor megnézi, hogy mindenbe van-e csomagolva, vagy nem is nézi meg, és elviszi a gyereket a suliba, hogyha kicsi. El van dolgozni, munka után felszedi a kölyköt, hazarohan. Otthon várnak rá az egyéb teendők, a gyerek már otthon van, veszekszik vele, hogy miért nem tanul, a férj valamikor 7-8 óra felé érkezik haza, sokszor kapatosan, mert a férfiak a feszültségeiket legtöbbször így vezetik le, a nő közben a csekkeket intézi, gondolkodik, hogy beugorjon az ABC-be, főz valamit, elkészíti a vacsit. Végig rohanja a napját, másokkal foglalkozik, s ebben az egész egynapos sztoriban csak azt nem látom például, hogy ez az ember nőként hogyan becsüli meg saját magát. Mert anyaként, dolgozóként funkcionál. S nőként? Na mikor? Sokan azt mondják, hogy a férjük semmit sem segít. De ezt miért hagyják? A kiadóban volt egyszer egy beszélgetés, amelyet fontosnak tartok, mivel sokan gondolkodnak így.
Kérdezhetek valamit a 24 órás sztorival kapcsolatban? Az jutott eszembe, hogy ha a nő dolgozik, meg anya, plusz a különböző szerepek, amelyeket egy nő egy nap alatt ellát, akkor ez a nőséget kizárja? Szerintem olyan nő is érezheti nőként magát nagyon jól, aki a nap 20 órájában leginkább anya, mert éppen ott tart az életében.
Nem.
Nem?
Nem, mert az anyaság az csak az élet egyik szelete.
Szerintem van olyan, hogy az egyik szelet előtérbe kerül, és amikor az ember ezzel megbarátkozik, akkor elképzelhető a teljes boldogság. Én már láttam olyan nőt, aki főleg anya volt, és szerintem nagyon klassz nő volt.
Mit fog csinálni ez a főleg anya, aki, tegyük fel, azért potyogtatja ki a gyerekeit, mert nem meri kimondani, hogy a házassága egy kalapszar, és nem a gyerekek miatt szüli meg a gyerekeket, hanem a szülésekkel magyarázza, hogy ő miért is él. Mert egyébként a civil életben önmegvalósító emberként elérte a nullát.
Jó, de hát vannak extrém helyzetek.
Extrém helyzetek. Te sok olyan nőt látsz, aki az önmegvalósítás szempontjából szívvel, lélekkel a saját helyén van?
Hát nem.
Azt tapasztalom, hogy rengeteg nő, aki a szakközepet vagy valamit befejezte, vagy egy olyan egyetemet vagy főiskolát, amit a szüleinek megfelelve járt ki, csak azért, kislányom, mert soha nem lehet tudni, hogy a papír, ami a kezedben van, mire lesz jó, valójában elveszteget az életéből hosszú éveket. Nagyon sok ember van, aki egy ilyen elvégzett iskola után azt a papírt a sarokba vágja, és soha nem fogja használni. Amikor egy ilyen nő, akinek ketyeg az ideje, de nem merte kitárni a szárnyát, nem mert felnőni, hagyta, hogy akár mások tartsák el, de nem alkotott semmit sem, majd amikor erre rájön, ebbe-abba belekap, semmit sem csinál végig következetesen, nem szereti azt a szakmát, amit csinál, az önmegvalósítás szempontjából elérte a semmit. És akkor megismerkedik egy pasival. Látszólag szerelmes lesz, aki nem bízik önmagában, az csak ugyanilyen pasiba lesz szerelmes. Valójában vakvezet világtalant, egyik támaszkodik a másikra, és akkor a nőci azt mondja, hogy csináljak már valami értelmeset az életemben, legyen már gyerekem. A gyerek által válik értelmessé az ő elbaszott élete. Mert a gyerek lesz számára a teremtés. Tehát nem a gyerekért történik a szülés, hanem önmaga miatt történik, hogy bebizonyítsa azt, hogy van értelme az életének. Mindezt nagyon egyszerű kideríteni. Sokszor megkérdezem a rendelőbe. Mire büszke ön, asszonyom? Büszke vagyok a gyerekeimre. Ez szerepel az első helyen. Akkor én már tudom azt, hogy elszúrta az életét, nem valósította meg önmagát maradéktalanul, a gyerekeit használja manipulációként, hogy takargassa a saját gyávaságát. Rátelepszik a gyerekeire, ez lesz az úgynevezett anyatigris, aki mindent megold a gyerekei helyett, ezáltal a gyerekeitől elveszi a potenciális önbizalmat. Mert az önbizalom mindig a sikerélményekből fakad, de ha az anya oldja meg a gyereke helyett, akkor ez a helyzet a gyerek szempontjából nagyon kényelmes, kellemes dolog, de a megoldott helyzet nem a gyerek sikerélménye, ezáltal a gyereknek csökken a kisugárzása, és búval baszott coach lesz 16-17 éves korára, vagy már előbb, akinek a feneke ki van nyalva, de önmegvalósítás szempontjából egyenlő a nullával, állítólagos felnőtt korában is a szülők nyakán lesz. Érettség kérdése, hogy két ember le tud-e úgy ülni egymással beszélni, hogy mondjuk az egyik nem akar a másiktól semmit sem, csak beszélgetni. Megfelelő érettség és egyensúly nélkül ez megint játszma lesz, amikor az egyik a másik fölé akar kerekedni. Elkezdenek erőszakoskodni egymással, pedig a kiegyensúlyozott kapcsolat alapja az ajánlattétel, amit a másik vagy elfogad, vagy nem. Az erőszakoskodás és a tanács között az a különbség, hogy a tanácsot mindig kérik, az erőszakoskodást pedig nem. Az erőszak csak erőszakot fog szülni. A munkám során elhíresült arcomat csak az erőszakoskodás kapcsán veszem elő, egyébként teljesen nyugodt, békés ember vagyok. Ezt olvasva sokan nem fogják elhinni. Itt van például az édes kislányom, miért nem szülsz már nekem egy unokát? Először is, a lány nem kérdezte meg az anyját, hogy anya, mi a véleményed arról, hogy itt az idő? Szüljek vagy ne szüljek? A miért nem szülsz nekem egy unokát, az anyai önzésről beszél, mert a nagyi valószínűleg halálba unja magát, nem akar szembesülni azzal, hogy egy unalmas, töketlen pasi van mellette, neki kell valami, amin kiélheti önmagát, amit persze a nagyiság mögé bújtat. Nem tartja tiszteletben a lányának a független döntését, hanem ki akarja belőle erőszakolni azt, ami szerinte neki jár. A lánya közben szeretne megerősödni a munkahelyén, vagy éppen egy másik munkahelyet találni, miközben nem érzi, hogy ez a pasi az a pasi, akinek ő tudna szülni. Kifelé persze azt játsszák, mintha minden cool, nagyon jó lenne, és a mama ebből adódóan azt mondja, nézd, most már munkanélkül lettél, itt a legjobb alkalom, a pasid, a Peti nagyon jól keres, hát szüljél már nekem egy unokát. Önmaguk önzőségét használják fel sokszor az anyák, hogy kiváltsák mindezzel a saját életüket, és aranykalitkába zárják a gyereket. Annak, hogy majd anyád megoldja, súlyos következményeit mind a fiú, mind a lány gyermekeknél látni lehet. Az ilyen anyák fiú gyermekeinél jön elő az örökös klasszikus anyós-meny konfliktus. Ennek a magyarázata, vagyis ahogy én látom, az, hogy adva van egy egoista anya, akinek döntően önmaga a fontos, élete értelmének a pozitív mi volta abban nyilvánul meg sokszor, hogy a fiú gyereke mit ér el. Ha jó dolgot ér el a munkájában, az iskolában, akkor lehet vele büszkélkedni. Mindez megváltozik, amikor létrejön egy komolynak látszó párkapcsolat. Az anya fejében öntudatlanul ez játszódik le. Te büdös kurva, mit képzelsz? Majd te mondod meg, hogy itt mi legyen. Én vagyok a gyerek, 34 éves férfi. Anyja, tudod te, hogy mennyit szenvedtem azért, hogy ezt a fiút felneveljem? Hát igen. A gyerekében nem tiszteli a felnőttet, hanem a tulajdonának tekinti. A tulajdonnak meg az a szerepe, hogy ott lógjon a szögön egy színes, díszes képként, amellyel lehet büszkélkedni. És aki ezt el akarja venni, az kinyírja. Ha a lány, a fiúk később fogalmazzák meg mindezt, kivéve az elvált szülők gyerekei, felismeri mindezt az anyjában, és látja, hogy az apja nem segíti az anyját, sokszor ezért is elkezdi gyűlölni az apját, az apja által elszenvedett fizikális terrorról nem is beszélve. Azonban a gyerekek itt követik el nagyon sokszor a súlyos hibákat, mert elkezdenek ítélkezni a szülők felett. Elfelejtik azt, hogy ők a szüleik gyerekei, és nem egy bíróság. Őket senki nem kérte fel erre, pedig ilyenkor a szülők sem ártatlanok, mivel a gyerekeik előtt veszekszenek, vagy a nő sajnáltatja magát, a gyerek meg sajnálja őt, és elkezdi a görcsmama helyett megvívni a mama harcát az apja ellenében. Ez rossz vért szül. Ha mama hagyja, hogy a gyerek vívja meg az ő harcát az apjával, akkor feltételezhető, hogy valójában ez az anya egy függő személyiség, aki nem mer szembenézni a saját problémáival. Ezt úgy hívják, hogy dependens személyiségzavar. Mert az élete fontos döntéseit ő nem meri meghozni, hanem helyette mindig valaki más hozza meg. Nem szereti ezt az állapotot, de mindig hagyja magát sodortatni. De akkor mennyire felnőtt ez a nő? Semennyire. Mert hagyja, hogy a gyereke vívja meg helyette az ő harcát az agresszora a szemben. Csak az is érdekes, hogy ki itt valójában az agresszor? Az, akit látszólag eltipornak? Nem. Mert mindketten agresszorok valójában, mind az apa, mind az anya. Egyik kutya másikebb, egymást gyilkolják, de ezzel a háborús hangulattal jelentősen kihatnak a gyerekre is, főleg az érzelmi biztonságára. Aki ezt teszi a gyerekével, azt a felnőtt nőt, de a férfit és én gyereklélek gyilkosnak hívom. A börtönökben a gyerekgyilkosok, megerőszakolók fáznak rá legjobban. A gyerek érintetlen ösztönlény, aki hazug mintákat sajátít el, öntudatlanul eltanulja a szüleitől a lassú vírusszindrómát, ami ki is fog robbanni 10-15-20 év múlva. Szülő is csak akkor fogja meglátni, hogy ő valójában hiteles mintát mutatott a gyerekének, mint nő, ha a gyereke 30-valány éves korában kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolatban él valakivel, mert ez azt jelenti, hogy a szülő is hitelesen adta át mindezt. Mert ha látszólag boldog párkapcsolatban élnek a szülők, de a felnőtt nő gyerek vergődik, akkor valamilyen fontos információ többletet vagy részt nem adtak át neki megfelelően. Mert lehet, hogy a két szülő látszólag nagyon jó házasságban él, csak ebbe a kapcsolatban nem engedték be a gyereket, nem foglalkoztak megfelelően vele, a két önző geci önmagával volt elfoglalva, és közben meg szartak a pici fejére, aki elkezdi a pokol köreit futni az életében. Az egyre kevésbé vak gyerek így gondolkodik ártó szüleivel kapcsolatosan. Felismerem azt, hogy mit tettek velem a szüleim. Mit csináljak? Gyűlöljem őket, miközben belőlük csak egy van? De hát felelősek azért, amit tettek velem. Vagy nem felelősek? De hát nem tudták. Nem tudták azt, hogy mit jelent érzelmi szempontból felnőni. De, aki nem tudja, az nem felelős? Nem. De, igenis felelős. Mert a törvény nem ismerete nem azt jelenti, hogy az illető mentesül a felelőssége alól, mert felelős. De ha én a szüleimre fogom, hogy azért van nekem rossz életem, mert a szüleim ezt csinálták velem, ez épp olyan felelősség elhárítás, mint az övék. Miért nem nézek szembe azzal, hogy 18 éves kor után papíron is ki a hunyó az én életemért? Én vagyok a hunyó. Sajnos. Mi lesz velük? Ez a sok méreg, amit lenyeltek, biztos, hogy kikezdi az egészségüket. Vegetálnak, tehát a vég sem lesz könnyű. Könnyű? Inkább szörnyű. Mert a szülők a két gazdasági kapcsolatban levő vegetáló valójában így is nevelnek. Arra nevelnek, azt tudatosítják a gyerekeikben, hogy milyenek ne legyenek ők. Az erőszak mindig visszacsap, a Biblia is azt mondja, aki kardot használ, az kard által vész el. Ez meg azt jelenti, hogy ez a két ember csúnya halállal fog meghalni, mert a rengeteg lenyelt mérget és ezek következményeit soha senki nem fogja megúszni. Éppen ezért a vegetálók agonizálnak, a döglődés meg mindig megdögléssel jár. A megdöglés nem emberhez méltó halál, hanem borzalmas magány. Mindenki olyan halállal megy el, amilyen életet élt. Mert aki tömény erőszakot vitt be az életébe, mert a gyávaság az önmagam boldog léte elleni erőszak, azaz erőszakot visszakapja. Egyszer Debrecenben az előadás végén odajött hozzám egy lány, és mondta, hogy lenne pár kérdésre. Felvázolta a szülei boldogtalan házasságát, majd beszélgettünk egy keveset. Nem sokára kaptam tőle egy füzetet, ebből szeretnék idézni.
Mielőtt a bölccsel találkoztam, még mindig azt hittem, hogy én megmenthetek bárkit. Jelen esetben a szüleimet. Tanácsért mentem hozzá. Anyám még összebalhisztak, a szokásos történt. Apám féltékeny, ordít, majd elrohan. Anyám dacos lett, ő nem csinált semmit sem. Elege van ebből az életből, ráadásul nem is szereti azt a pasit. Soha nem is szerette. Így újra felmerült a válás. Majd őt egy hónap, én sértve érzem magam, nem beszélek veled időszak. Na ez az egy hónap fasza volt. Naponta többször felhívott mind a kettő, amihez alapból nem vagyok hozzászokva. Anyám lelki támaszra vágyott, apám nem tudom mire. De többször megkérdezte, van-e pénzem. Azt kérdeztem a bölcstől, hogy beleszóljak ebbe az egészbe. A felismerés, mint egy kőszikla zuhant rám. Megkérdezte a bölcs, mit is akarok én megmenteni. Meg azt is, hogy van nekem egyáltalán hiteles apám, meg hiteles anyám. És tényleg, mi a faszt is mentenék meg, ha nincsen ilyen. És én akkor már pontosan tudtam, hogy mi lesz a vége. Tudtam, hogy együtt maradnak. Együtt a szarban. Elmondom, hogy látom ezt az egészet. Mármint a szüleim házasságát. 30 év alatt szép lassan, kemény munkával felépítettek egy házat, de a szarból. Már az építkezés közben érezték, hogy kurva büdös van, de folytatták. Mindig volt valami, ami miatt el lehetett viselni a szarszagát. Aztán a ház felépült. Amikor nagy a szárazság, a szar megszárad, nincs olyan erőszaga. Néha jött egy kis eső, ezzel együtt egy kis büdös, na de azt ki lehetett bírni. Azonban hirtelen leesett egy nagy zivatar, és a ház csak úgy árasztotta a szarszagot. Már nem bírták elviselni a bűzt, elkezdték lebontani a házat. De a bontás munkával jár, meg egyéb kellemetlen dolgokkal is. Amikor már nem volt fenn a tető, nem csak büdös volt, de fáztak is, ezért úgy döntöttek, hogy visszarakják a tetőt. Erre a kis időre már úgyis mindegy. Nem akarok ítélkezni, csak rossz kívülről látni a sorsukat. Mert hát a szüleim, és szeretem őket. Még valamit megtanultam. Én nem tudok megmenteni senkit, csak önmagamat. Szeretem a szüleimet, de mindent elkövetek, hogy én ne éljek ilyen életet, mint amilyet ők élnek. Ha ezt életnek lehet nevezni. Azt sem tudom, hogy kinek a kezébe fog eljutni ez az írás, meg hogy egyáltalán el fog eljutni, de ha igen, az sem lesz véletlen.
Ezek a látó gyerekek, felnőttek, végignézik a szüleik ronda vegetálását és csúnya halállal való elmenetelét, miközben úgy érzik, nem tudnak rajtuk valójában segíteni. Van egy módszer, amivel lehet segíteni, de ez nem direkt módszer. A merevedő személyiség szerkezetű szülő soha nem fog elmenni segítséget kérni. Soha. Az öregfás makacság megléte kizárja a segítségkérést, és minél makacsabb, merevebb valami, öregfát átültetni nem lehet, hogy mondja a szólásmondás, annál kevésbé fog az illető segítséget kérni. Inkább köti az ebet a semmihez. És ezáltal végignézi azt, hogy a kudarcok, a mínuszélmények, a boldogtalanság hogyan darálják le. Az én anyám és apám ilyen, ha belegondolok, igaz, hogy nem adtak meg nekem érzelmi szempontból sok mindent, nem tanítottak meg, de miért haragudjak én azokra, akik mindent elkövetnek x éve, hogy agyonbasszák és legyilkolják saját magukat? Mert ha valaki nem mer felnőni, és áhítozik a felnőtteknek kijáró értékek után, az nagyon komoly frusztrációt jelent. Vágyakozik olyanra, ami neki nem jár. De irigykedni? Azt azért tud? Az irigykedés mögött egyrészt komoly önzés van. Nekem miért nincs? De benne van a gyávaság is, mivel az illető nem mer szembenézni azzal a ténnyel, hogy ő a saját életébe beletette mindazt, amit tudott volna. Sokkal könnyebb irigykedni és másokat baszogatni, ahelyett, hogy tennénk a dolgunkat. És mindig megint más a hibás, ezt a kölykök egy idő után már nem bírják, elmenekülnek, és a papa vagy a mama ott marad magányosan. Csúnya halál. Miért haragudjak egy olyan emberre, aki valójában azt mutatja nekem, milyen ne legyek én? Miért nem köszönöm meg neki ezt? Persze nem direkte, hogy köszönöm, anya meg apa, milyen jó, hogy felismertem, hogy hazug mintát mutattatok számomra, és ezt megtanultam korán, hanem úgy, hogy az életemben a jót és a rosszat együtt kezelem. Simán átölelem őket, és megpuszilom őket, hogy jó, hogy még vannak nekem. A szülők nem csak negatív, hanem pozitív vonásokkal is rendelkeznek. Egy csomó mindent megtanulhatnak a gyerekek a felnőtt szülőktől, és az összképet kell nézni. Ezért fontos köszönetet mondani nekik. Nem azért, mert döntően vegetálnak, hanem mert mutattak egy csomó pozitív dolgot is. De párkapcsolati szempontból boldogtalanok, mert bizonytalan nőneműek és férfineműek. Mert nem differenciálták, nem mondták ki maguknak azt, mitől leszek én férfi? Vagy mitől leszek én nő? Nem jó nő, bár lehet a könyv címe ez is, de a nőben eleve benne van a kiegyensúlyozottság, az erő, a kisugárzás, és ugyanígy a férfiban is, a férfi szóban is. Tehát, éppen ezért fontos tiszteletbe tartani őket, és szeretni őket így, ahogy vannak. Segíteni rajtuk a gyerekek egyrészt a szeretet kimutatásával és kimondásával tudnának adott helyzetben. Nehéz kimondani, meg egyben át is ölelni őket, ugye? Mert annak ellenére, hogy nem tudják, felelősök, mind pozitív, mind negatív szempontból, olyan mintát mutatnak számunkra, hogy valójában, ha nem félünk a kudarctól, rajtunk múlik, hogy mindezt elkövetjük-e vagy sem. Hogy ezt el akarjuk felejteni, vagy nem felejtjük el. Ha nem felejtünk, akkor tudjuk használni is. Azt gondolom, aljaság egy olyan szülőre haragudni, és még rúgni rajta egyet, aki ott hever a gyereke lába előtt, önkezőleg számtalan sebből vérezve. A gyerek haragszik rá, ahelyett, hogy tanulna mindebből, és az életét másképp élni. Persze. Mindezt meg lehet tanulni úgy is, hogy valaki egy szörnyű párkapcsolatban él évtizedekig. Ez is tanulópénz. Csak akkor mennyi ideje marad másként élni?